Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Nagyon összetett és bonyolult társadalmi folyamat az, amelyik segíti a családok születését és életben maradását. Itt nem csak pénzről, nem csak lelki dolgokról, hanem nagyon sok mindenről van szó. Nem lehet egyszárra felfűzni a valóságot ebben a tekintetben sem. A Károlyi Gáspár Református Egyetem egy összetett pedagógus képzést indított el a családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése témakörben. Komlósi Piroskával beszélgettünk erről. A beszélgető társ Varga Kata volt.
Az a kérdés, hogy kell-e segíteni a felnövekvő generációt a családi életre való felkészülésben, az ehhez szükséges készségek, gondolkozásmód, értékek stabilitása szempontjából, ez már nagyon régi dolog. Mondhatom, hogy a 70-es években ez már felvetődött. Pont az én édesapám volt az, aki akkor ilyen lelkesen és elkötelezett pedagógusként kidolgozta, és egy könyvet is szerkesztett a családi életre nevelésre. Akkor pár évig ez az osztályfőnökök számára bevett téma volt, aztán a dolog elhalt. És most, ahogy az új nemzeti alaptanterv készítésén nagyon sokan dolgoznak, Kopp Mária professzorasszony volt az, aki 2 évvel ezelőtt nagyon nagy meggyőződéssel hirdette, hogy ha ez a téma be tud kerülni az oktatásba, osztályfőnöki órákba, biológia órákra, akár irodalom, történelem, ahol olyan témák vannak, ahol a pedagógus egy kicsit lehetőséget kaphat arra, hogy a gyerekekhez olyan szempontból is szóljon, hogy ők felnőttek lesznek, szülők, családba fognak élni, hogy mi mindenre érdemes szépen készülni, akkor ehhez kell egy komoly szakmai anyag. És a Kopp Mária létrehozott egy ilyen munkacsoportot, és tudva, hogy a Károli Egyetemen már volt korábban egy ilyen képzés, megkért, hogy ha egy mód van rá, akkor a Károlin indítsuk ezt be. Sikerült. 2 évig ugyan 20 szakember dolgozott ezen, akik országszerte elkötelezettek, egy ökumenikus csapat dolgozott rajta, hogy mindenki a saját területéről beépítse, amit leginkább jónak lát.
Hogyan érzi, van különleges aktualitása annak, hogy erről különösen kell beszélnünk, a családi életre nevelésről kapcsolatban?
Nagyon, nagyon erősen, mert a gyerekek előtt egyre kevesebb a jó élő minta. Mozaik családok, szegény szülők küszködnek, vesződnek az életben maradással, a gyerekek nevelésével. Én most nem is részletezem, hogy a tömegkommunikáció hatása milyen, mennyire más értékeket sugároz a média, mint ami felkészíteni egy pozitív, optimista, bizakodó családi életformára a következő generációt. Szóval óriási szükség van rá.
Milyen célkitűzéseik vannak ezzel a továbbképzéssel?
Ezt a továbbképzést a Károli Gáspár Egyetem meghirdettük pedagógusoknak egy 40 órás továbbképzés, amiért ők kaphatnak 40 továbbképzési pontot. Ha marad ez a régi továbbképzési szisztéma, ősszel lehet, hogy meg fog változni ez a pedagógus pálya pontozás, stb., de az egésznek a tartalma akkor is megmarad, valamiféle gratifikációt, elismerést erre is fognak kapni, de azt gondolom a legfőbb az a öröm, amivel elmennek a végén. Csináltam már ilyet, és tudom, hogy ezek a képzések először a pedagógust magát szólítják meg, aki mindazt, amit hall, tanul, úgymond, azonnal a saját életére is érvényesnek kezdi nézni, kamatoztatja. Tehát mindig azt tapasztaljuk, hogy a résztvevők örömmel és hálával zárják a képzést, hogy úgy fölfrissült a saját családi életük. Plusz egy csomó anyagot kapnak ahhoz, hogy ha tanítanak, osztályfőnökként, bármilyen szaktanárként, ezt tudják használni. Lehet rajtuk mindig érezni, hogy szívvel és lélekkel csinálják. Kialakul egy ilyen kollegiális háló, utána egymást keresik, tapasztalatcserével tartják a kapcsolatot. Nagyon-nagyon jó szokott
lenni. Többen jelentkeznek a keresztény intézményekből, gimnáziumokból, általános iskolákból, mint a világiakból, önkormányzatiakból?
Most úgy látom, igen. A következő képzésünk április 5-én, 6-án indul. Nagy örömömre, hogy a református intézményekből nagyon sokan jelentkeznek. Ez volt a szívünk vágya. Ezt a programot át fogja venni más egyetem is. Debrecenben már elkezdték, Pécset is tervezik, lehet, hogy Szegeden is, de mi indítottuk el a Károli Református Egyetemen, és a saját iskoláinkból jelentkeznek a legtöbben.
Olvasok itt a moduljaik között pont ilyet, hogy jellem, értékrendszer.
Pontosan. Éppen ez a modul az, amelyik a világnézeti, értékrendbeli, etikai aspektusokat célzottan tanítja. Nagyon sok fontos keresztény szempontból alapvető értéket tudunk tanítani és továbbadni. Függetlenül attól, hogy milyen felekezetből jön valaki erre a képzésre, azt tapasztaljuk, hogy megérzi, hogy ennek hasznát látja.
Ez kétszer-kétnapos képzés. Valóban lehet-e szemléletet formálni ennyi idő alatt?
A résztvevőkben csírájában meglevő, szárba szökni nem merő dolgokat ez megerősíti. És legtöbbször az a visszajelzés, hogy jaj, de jó, hogy hallom, most már bennem is letisztult, bennem is összeállt, most már én is meg tudom fogalmazni. Tényleg, ha ezt az egyetemről is így tanítják, akkor ezt merhetjük mondani. Leginkább egy megerősítő, hitettevő pedagógusi attitűd irányába.
A felsorolt modulok közül, ha szabad ilyet kérdezni, melyik az, amelyiket legszívesebben tanítja?
Az egyik a család működése, hogy értsük, lássuk, hogy a családi élet működésnek milyen rétegei vannak. A legtudatosabbtól a legautomatikusabb, nem tudatos működésekig, és hogy itt milyen erők feszülnek. Mi is adja a mindennapi élet természetes surlódásait, hogy a konfliktusokat nem szégyelni kell, hanem világosan megfigyelni és nevén nevezni, és ezt megbeszélni. Szóval itt nagyon sok fontos, tudatos elem van, amit be kell vinni gyerek-felnőtt számára egyaránt, hogy hogy is tudjuk menedzselni a családi életünket. Ez az egyik része. A másik témám a változások, veszteségek kezelése. Az életünk a születéstől a halálig változások folyamata. És nagyon nem mindegy, hogy ezeket a változásokat hogy tudjuk fogadni, kezelni, mit kezdünk vele, hogy dolgozzuk föl, hogy jutunk túl rajta, hogy engedjük el, hogy bocsátunk meg. Szinte az életünk minősége múlik sokban ezeken a készségeken, úgyhogy ez a másik modul, amit én nagyon szeretek tanítani.
Lehet még jelentkezni a képzésre?
Hogyne. varro.virag@kre.hu, ez a titkárnőnknek az e-mailje, ahol jelentkezni lehet, de a Károly Egyetem honlapján is fent vannak az adatok, az április 5-6-ai indítással. Kétszer-kétnapos blokkból áll ez a 40 óra.
A következő hét református híreit, eseményeit hallgassák meg.
Az Egyházak Világtanácsának főtitkára dr. Olaf Fixet-Vey tart előadást a mai ökumenéről április 9-én, kedden 18 órakor a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában Budapesten a Magyar Tudósok Körútja 3 szám alatt. A protestáns tavasz keretén belül Szabó István püspökkel és Barsi Balázs katolikus pappal beszélget Balogh Zoltán az eukarisztiáról április 4-én csütörtökön 19 órától, valamint Kertész Ágnes tart barokk hegedű estet április 7-én vasárnap 18 órától Budapesten a Hold utca 18-20 szám alatti református templomban. 100 éves templomok a Kárpát-medencében címmel tart előadást Milisics Máté művészettörténész április 6-án szombaton 9 órától Budapesten a Városligeti fasor 7 szám alatt. Az értékek keresztüzében Keresztjén ember a világban a címe dr. Tomka János előadásának, amelyet április 5-én pénteken 18 órakor tart Budapesten a Torockó tér 1 szám alatti református templomban. Református intézmények pedagógusai találkoznak április 4-én csütörtökön Sárospatakon a Vaj Miklós református szakképzőiskolában, hogy közösen emlékezzenek meg a 100 éves pataki intézményes szakképzésről. Pál Úr János orgonaművész ad jótékonysági koncertet a Válaszút Misszió Drogkonzultációs Iroda Csaba utcai imatermének felújítása javára április 6-án szombaton 19 órakor Budapesten a Szilágyi Dezső téri református templomban. Ünnepi orgona koncertet ad Somogyi Tóth Dániel orgonaművész április 7-én vasárnap 17 órakor Zalaegerszegen a református templomban. Az istentiszteleten igeszolgálatot végez Steinbach József püspök és Szakál Péter esperes.
A feltámadás üzenetét leírja Pál apostol a Szentírásban, az első korintusi levél 15. fejezetében. A 19. vers így szól. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt magyarázta dr. Szűcs Ferenc tegnap előtt az Ért Parkvárosi Gyülekezetben. hallgassanak meg részleteket ebből az istentiszteletből.
Az egyik világa csaknak a világa. Csak ez az élet van. Tudjuk, hogy mivel számolhatunk, csak az emberi lehetőségek vannak, ez a csaknak a világa. És Pál apostol azt mondja, hogy a hívő ember világa pedig a nem csaknak a világa. Én azt hiszem, hogy ez az evangéliumnak a legnagyobb üzenete. A nem csak. Jézus 40 napig böjtöl, ez megviseli őt testileg, lelkileg is, kopog a szeme az éhségtől, korog a gyomra, és akkor milyen érdekes, hogy odalép a sátán, és azt mondja, na hát akkor mi sem egyszerűbb, változtasd a köveket kenyerekké. Lakjál jól. Ugye, a csaknak a világa ez, hogy aki éhes, annak enni kell. És Jézus nem azt mondja, hogy hát ez nem olyan érdekes dolog, nem is olyan fontos dolog, hanem azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hogy van egy másik valóság is, ez pedig Istennek minden igéje, és ő erre is figyel, ő erre készül igazán. Mi atyánkban tanít is azért, hogy a mindennapi kenyérért imádkozzunk. Nem engedi az egyiket kijátszani a másik ellen, nagyon sokszor megtörtént ez. Csak a túlvilágban. És ez nem is olyan fontos, ez a földi élet. Nem, ez soha nem mondja a Szentírás, hanem azt mondja, hogy nagyon nagy baj, hogyha beleszorulunk, beleszűkül az életünk a csaknak a világába, mert tulajdonképpen ez történik. Volt egy kedves gondnokunk, akihez egyszer elvittek egy pici őzikét, anya nélkül maradt, és szinte a pusztulásnak volt kitéve, cumis üveggel nevelte föl, és egyszer az történt, hogy együtt nőtt föl ugyan a kutyákkal, de hát a kutyák játszottak, és úgy gondolták, hogy ez egy jó játék, hogy megkergetik őt. Farakások közé került be ez a kis állat, sajnos elpusztult, mert egyre jobban beszorult a feje és a nyaka. A legtöbb állat menekülés közben a hurokban megfojtja önmagát, mert csak előre akar menekülni. Milyen egyszerű volna emberileg végig gondolni, hogyha egy kicsit hátrált volna, akkor megmenekül. De ő csak előre ment. Ezt jelenti a csaknak a világa, hogy neki szorulunk valami megoldhatatlan nehézségnek, valami falnak, és ez a világ sokszor azt mondja, hogy szedd össze magad. És eszembe jutott egy amerikai élményem, egyszer egy amerikai lelkész kollégám meghívott az otthonába, egy szép nagy otthonba, ahol egyedül élt. És elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt egy nagy autó balesetet szenvedett, ebbe ő teljesen ártatlan volt, egy teherautó belehajtott az autójukba, és a felesége és a három gyermeke ott haltak meg. Őt magát úgy szedték össze, vagy rakták össze az orvosok, ahogy ő mondta el, szinte darabonként, de ő túlélte ezt az egészet. Volt a házuk mellett egy kicsi, ilyen félre eső kis szoba, ahova ő el szokott menni a gyerek zsivaj elől, amikor készült az igehirdetésre. Azt mondta nekem, hogy innentől kezdve ott kipakoltam mindent ebbe a kicsi házba, betettem egy imazsámolyt, egy keresztet, meg egy bibliát. Nem gondolom, hogy Isten helyhez van kötve, de mégis nekem szükségem volt arra, hogy minden reggel úgy kezdődjön a napom, hogy a lakásomból átmegyek ide. Erre az átmenetre van szükségem. Én egyelőre itt vagyok ezen az oldalon, de mégis valami módon, nem misztikus vagy megmagyarázható kapcsolatban, de mégis együtt vagyunk. És így elviselhető volt számára az élet. És nekem eszembe juttatta rögtön Jézusnak ezt a mondását, amikor azt mondja egyszer, hogy jöjjetek én hozzám, minnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Ebben az első mondat volt a rendkívül érdekes, hogy is szól. Azt mondja, jöjjetek én hozzám. Teherrel, a fáradtsággal, és hogy nem mehetnénk bizalommal a fáradtságunkkal, a leroskadásainkkal, ahhoz, aki maga is leroskadt a kereszt alatt. Aki maga is félt. Azt mondta, hogy ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a keserű pohár. De Jézus azt mondja, gyere át ide hozzám. Úgy, ahogy vagy, a terheiddel együtt. A megoldhatatlan gondokkal, a fáradtságoddal, a tehetetlenségeddel együtt. Gyere és vedd föl az én igámat, és majd meg fogod látni, hogy tovább lehet lépni. Egy folyamatban van az életünk, átmeneti idő, az életidőnk is. Nekem kedves Zsoltárom, a 73. Zsoltár, hogy a gazemberek virágzanak, a hívő emberek pedig küszködnek az élettel. Akik fütyülnek a hitre, erkölcsre, vallásra, azoknak halálukig nincsenek kínjaik. Minden sikerül nekik, irigylésre méltó emberek. Én pedig küszködöm. Azt mondja, bement a templomba. Nem változtak a gazemberek egy pillanatra sem, nem változott semmit a sötétség, de ő kihúzta magát, és azt mondta, hogy nem cserélünk mi senki mással, mert megtörtént ez az átmenet. Túl látott a látó határon, mintha egy mérkőzésnek a kezdetén valaki bejelenteni a végeredményt. Ugye mit nem adnának ezért a sportfogadásban? Ostobák vagyunk, mert mi is szeretnénk tudni a jövőt, de mit szeretnének tudni az emberek, amikor elmennek a jósokhoz? Mi lesz velem egy hónap múlva? És akkor mi történik, ha ezt tudom? Legfeljebb megrémülök, összeroskadok. Isten ennél jóval többet mond el nekünk. Mi a végeredmény? Nem lehet kétséges, hogy kié a győzelem. Hogy nem a gyűlöleté a végső szó, az nem visz sehova. Az Isten szeretetéjé a végső szó. Az új teremtésé a végső szó. Ezért legyünk erősek. Mert nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Krisztus föltámadott a halottak közül. Amen.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Se szeri, se száma a jóslatoknak, amiket a jövőről hallhatunk. Jön majd egy meteor, és vége lesz a világnak, mondják. Az emberek szeretnék látni a jövőt. Ha a 100 évvel ezelőtti folyóiratok tárcáit elolvasuk, akkor nevetünk csak igazán ezeken a jóslatokon. Mert nem tudjuk a jövőt. Isten különösen is azt tanácsolja, hogy a jelennel foglalkozzunk, de nem pillanatként, hanem úgy, mint egy folyam, amely a múltból a jövő felé tart. A Magyar Református Egyház zsinata elhatározta, hogy megalapítja a Jövőkép Bizottságot. Ennek az a feladata, hogy letegyen egy bizonyos látleletet a jelenlegi egyházi helyzetről, és elmondja, milyen megoldásokat javasol a továbbiakra nézve. A sokszínű bizottságban van orvos, jogász, lelkész. Egyik tagjával, Berecki Ildikó Harkányi lelkésszel beszélgettem. Először azt kérdeztem, nem inkább jelenkép bizottságként működik ez a testület?
Valójában jelenkép bizottságként működik. Nyilván azért nekünk a jövő az mindig Krisztusban van, mert Krisztus a jövő. Még ezt meg is fogalmazta a zsinat, mint jelmondatot. A jelenkép pedig az, hogy kik ezt a feladatot kapták, föl kell mérjék, hogy a jelenben milyen állapotban vagyunk, megnézni, hogy hogyan lehet tovább lépni. Nagyon sok ellenkezés volt bennünk, hogy most mit is akarnak tőlünk, mit is kíván, mit is lehet itt csinálni. Mondjuk azt, hogy hát mi nem tudunk erre mit mondani, mint ahogy ők se tudnak, senki nem tud, és akkor széttesszük a kezünket, és hát minden marad a régiben. Vagy valamilyen formában mégis úgy gondoljuk, hogy ha már minket megszólítottak, hát ne térjünk ki ezelől, akkor próbáljuk fölvállalni belőle azt, ami tudunk. Hosszú kínlódások után volt a bizonyságnak az életében egy olyan pont, amikor hagytuk, hogy az ige megszólítson bennünket ebben a témában, az Isten szava. Akkor azt éreztük, hogy itt mindenféle emberi kínlódás és terv és diagnózis és terápia és struktúra, váltás vagy nem váltás, régi vagy új tartalom. Ez mind-mind függvénye annak, hogy az Isten akar-e velünk valamit most kezdeni, vagy nem.
Van olyan, hogy nem akar kezdeni valamit?
Vannak olyan időszakok, amikor úgy érezzük, mintha levette volna rólunk a kezét az Isten, és különben nekem akkor a történetem az a tanítványok a tengeren hánykolódnak a hajóban volt, mi is ebben az állapotban vagyunk, és Jézus alszik. És közben csak mi vagyunk hitetlenek, és mi félünk. és azt hiszem, hogy ez a halálfélelem, vagy a végpusztulástól való félelem is hozhatta létre többek között ezt a gondolatot, bizottságot, hogy most itt legyenek valakik, akik megmentik a helyzetet, vagy nem is tudom. Lehet, hogy valami ilyesmi is volt benne, de egyfajta félelem a jövőtől. Ezek jogosak persze, hogy vannak félelmeink, mert van miért, hogy legyenek. Ugyanakkor viszont ugye Jézus nem mondta a tanítványoknak, hogy mindig sima lesz a tenger, és mindig úgy fognak átkelni a Genezáreti tavon, hogy egy hullám se lesz, mindig sikeres lesz a halászatuk, ezeket nem mondta, azt mondta, hogy veletek leszek, és veletek vagyok. Most ez az, amit nem tudunk elhinni. Meg az a kérdés is bennünk van, amely a tanítványokban ott volt, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk? Uram, az kikristályosodott ennek a bizottságnak a munkájában, hogy a Jézus közelsége, érintése nélkül mi akármit is csinálhatunk, megmozgathatjuk mi az egész világot, meg a médiát, meg mindenkit, akkor se fog semmi történni. Viszont hogyha ő mégis akar valamit velünk kezdeni, és azért ezt a lehetőséget a Szentléleknek nem baj, hogyha meghagyjuk, akkor talán elindíthat valamit. És úgy érezzük, most már azóta eltelt egy pár hónap, hogy elindult a gyülekezetekben egy olyan párbeszéd, egy olyan számvetés a saját életünkkel, egyházi életünkkel, személyes életünkkel kapcsolatban, ami minnyájunkat oda térdeltett az Úristen elé.
Végülis ennek a füzetnek ez a lényege, hogy beszélgetés kezdődjön a gyülekezetben a saját környezetével kapcsolatban, egyáltalán magukkal, hogy hogy látják a gyülekezet állapotát.
Igen, ez lett volna a cél. Ahogyan mi keresztül mentünk azon a folyamaton, hogy szembesülünk a problémákkal, és nem tudunk vele emberileg mit kezdeni. Tehát ezen a folyamaton végig kell menni, mert úgy tűnik, hogy ez nem történt meg ebben az egyházban. Ez a közös letérdelés, a közös bűnbánat, a közös imádság. Egymásnak feszülnek egyházpolitikai indulatok, érdekek, egymás ellen kijátszódunk, ki a fontosabb, a nagy gyülekezet, a kis gyülekezet. Sokan úgy érzik, hogy olyan folyamatnak a részesei, amiben nem tudnak beleszólni. Fölőrlődünk olyan problémák megoldásában, amit nem tudunk megoldani. Mindenképpen egy nagy kiáltás kell az Isten felé. Ehhez le kell ülni, ehhez beszélgetni kell, ehhez imádkozni kell. Elkérni az Istentől azt az utat, amin járnunk kell. Hogyha ez a füzet, ami lehetne jobb is, lehetne átgondoltabb talán, hogyha ez a füzet csak annyit elindít a gyülekezetek életében, ami már el is indult, hogy komolyan leültek az emberek egymással beszélgetni. És azt mondták gyülekezeti tagok, hogy tőlünk még senki nem kérdezte meg, hogy mi a véleményünk, és hogy hogy látjuk az egyházat, és hogy miben segíthetnének, vagy miben akadályoznak bennünket, vagy mit javasolnánk. Mi még azon nem gondolkoztunk el, hogy nekünk mi lenne itt a feladatunk. Azt mondta egy néni, hogy lehet, hogy csak annyi, hogy megtanítom az unokámat imádkozni, mert eddig nem tanítottam meg. Egy másik néni, nagymama azt mondta, hogy hát tulajdonképpen mi rontottuk el a gyerekeinket. És lehet, hogy az unokáinkon kell majd helyrehozni azt, amit a gyerekeinknél elrontottunk.
A bizottságon, ha jól értettem, a kikristályosodtak pontok, hogy mi az, amiben egyértelműen az egyháznak valamit lépni kéne. Az egyház vezetésnek a jelenlegi működése azért, az biztos, hogy sok emberben kérdés, hogy ez jó-e így.
Ez egy nagyon régi probléma az egyház vezetésnek, ugye ez a bizonyos püspöki rendszernek a kérdése. Ugye egyház történeti okokra vezetjük vissza, hogy miért van a Magyar Református Egyházban püspökség. Azt mindenképpen érezzük, hogy most ez akár jogos volt, akár nem. Az egyház történetünk folyamán. Ma azért elérkeztünk már egy olyan fázisba, ami már a rendszerváltáskor is nagyon erősen ott volt. Volt olyan püspök jelölt, aki azt tűzte ki célul, hogy megszünteti a püspöki tisztet. Egyfajta testületi vezetés veszi át ennek a helyét, ahogy van máshol. De végül is erre nem került sor. Sok olyan jelzés jött, ez a tematikus zsinaton is előjött, hogy aggályossá válik az, hogyha túlságosan egy kézben összpontosulnak döntések. Túl nagy teher is ez különben úgy tűnik a püspökökön. Nagyon nehéz ezt a struktúrát túlhaladni, vagy kinőni. Én legalábbis úgy látom, hogy ebben kínlódnak a püspökök is, és kínlódik az egyház is. Tehát mindenki érzi, hogy valamilyen fajta változásra szükség van. Most, hogy ez milyen, azt nyilván át kell gondolni, és nem arról van szó, hogy itt most akkor trónokat kell dönteni, hanem arról, hogy ez nem trón, hanem ez egy szolgálat.
Azt hiszem, nem a püspöki tiszt itt az igazi gond, hanem általában a hierarchia megerősödése.
Általában a
nem csak erre a tisztszintre vonatkozik.
Van. Sokszor személyfüggő is, de nem is inkább a személytől függ ez, hanem maga ez a felállás, ez nincsen javára senkinek. Ahhoz, hogy egy közösség a vezetőit megfelelő módon válassza meg, és álljon mögé, mellé, és segítse a munkáját, ahhoz először önmagát kell helyzetbe hozza, hogy végigjárja az önismeretnek, a bűnbánatnak az útját. Egy alulról való megújulásban tudok csak én gondolkozni. Mi csak azt tudjuk elképzelni, hogy ez a gyülekezetek szintjén induljon el ez a folyamat, ami akár még az egyház mostani szervezetét is át tudja formálni, mert szükség van rá. Mert pillanatnyilag egy olyan például anyagi elosztási rendszerben is vagyunk, ez is egy nagyon komoly pontja különben a problémáinknak, hogy nem feladatokat finanszírozunk, hanem egy meglévő, ezt nevezzük parókiális rendszernek, struktúrát tartunk fent.
A laikusok bevonása alatt mit értünk?
Hát az úgynevezett laikusok, ez egy csúnya kifejezés. Gyülekezeti tagjaink, akik nem rendelkeznek lelkészi végzettséggel, de ugyanolyan elkötelezettséggel és munkával vesznek részt esetleg egy-egy gyülekezet munkájában, mint sokszor egy lelkész. A gyülekezeti tagoknak a bevonása az egyház közéletébe sokkal fontosabb lenne, mint amilyen fontos eddig volt. Mindent a lelkész csinál, ez így nem tartható. Azért feneklik meg a hajó, mert nincsen elég tere azoknak, akik tovább vihetnék a dolgokat. Nincsen meg ennek a kultúrája. Sokszor a gyülekezet oldaláról van ez az elvárás, hogy hát az ő dolga, miért én csináljam.
Ezért kapja a papa
fizetését. Ezért kapja a fizetését, igen. Ki kellene alakuljon annak a kultúrája, egyáltalán a közös dolgainknak a megbeszélése, kezelése, a közös továbblépés, az együtt gondolkozás, az együtt imádkozás. Ha valami szándékunk a füzettel volt, akkor ez, hogy ezt a kultúrát indítsuk el, ami alulról indul. Ez megint rossz kifejezés, mert ugye...
Feltételező, hogy van fent.
Igen, nincsen ilyen, hogy fent. Most mindnyájan egy ügyben próbálunk gondolkozni.